c'est la vie, je t'aime.
Hat óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Hatékonyan működik a hőségriadó miatt elindított országos intézkedés sorozat, az úgynevezett vörös kód protokoll. A megtett intézkedéseknek köszönhetően a szociális és gyermekvédelmi ellátó rendszer biztonságosan működik, rendkívüli esemény nem történt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Közleményükben azt írták, a minisztérium első lépésként felmérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő 81 intézményt, és az eredmények alapján célzott hőségtervet dolgozott ki. A legveszélyeztetettebb 23 intézményben összesen 5 mobil klímát, 12 állóventilátort és 13 klímaberendezést szereztek be, ezek közül 10 már üzemel, a fennmaradó 3 telepítése folyamatban van. Kiemelt figyelmet kapott az ivóvíz ellátás biztonsága is, a szakemberek 28 olyan intézményt azonosítottak, ahol vízellátási kockázat merülhet fel. Ezek folyamatos monitorozás alatt állnak, és szükség esetén a katasztrófa védelem bevonásával biztosította gyors vízpótlás, olvasható a dokumentumban. A tárca egyben hangsúlyozta, a vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató, nappali melegedő és szakosított szociális intézmény megkapta. Az ország egész területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható szombaton, hívta fel a figyelmet a Hungromet Nonprofit ZRT. Az előrejelzés szerint Nyugat, Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és a fővárosban, a Dél- és Észak-Alföldön, valamint Észak-Magyarországon kell felkészülni nagyon erős UVB-sugárzásra. A legmagasabb 8,2 körüli értékek Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon alakulhatnak, még Nyugat és Közép-Dunántúlon, valamint Pest vármegyében és Budapesten 8,1-es maximum érték várható. A Hungaromet közleményében felhívja a figyelmet, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Vállattakaró, póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata mindenképpen javasolt. Normál bőrtípusnál ugyanis már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet, olvasható a közleményben. Májusban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.654.000 volt, a munkanélküliek száma 209.000, a munkanélküliségi ráta 4,3% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 35.000-rel nőtt, az egy évvel korábbinál 15.000-rel kevesebb volt, míg a munkanélküliek száma április óta 7.000-rel csökkent, de alig 800-zal volt kevesebb, mint egy éve. A március-májusi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4.640.000 volt, 33.000-rel elmaradt az egy évvel korábbitól. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.448.000-en dolgoztak, 53.000-rel kevesebben az előző év azonos időszakában mért szintnél. A közfoglalkoztatottak létszáma 71.000 volt, a külföldön dolgozóké pedig 121.000. A 15 és 64 év közöttiek körében a foglalkoztatási ráta 75% volt, megegyezett az egy évvel ezelőttivel. A március-május közötti időszakban a 15 és 74 év közötti munkanélküliek átlagos létszáma 208.000, a munkanélküliségi ráta 4,3% volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Június-július fordulója több fontos határidőt is hoz a gépjármű adó, a globális minimum adó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV közleménye emlékeztet, június 30-áig kérhető a gépjármű adóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimum adó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe, az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Aki magánszemélyként egy összegben nem tudja megfizetni a gépjárműadót, június 30-áig kérheti a NAV-tól az automatikus 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, néhány koppintással, indoklás és igazolások csatolása nélkül. A határidő jogvesztő, ezért később már igazolási kérelemmel sem pótolható. Július 1-től Magyarországon is alkalmazni kell az új uniós vámszabályt, az Európai Unión kívüli vámáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű küldeményekben lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. A vámot nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell megfizetni. A kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. A NAV honlapján valamennyi témáról részletes tájékoztatás érhető el. Lezárult a 2025-2026-os tanév az Immanuel otthon és iskola számára is. A Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség fenntartásában működő intézmény két telephelyen gondoskodik a halmozottan sérült fogyatékkal élőkről. A szociális ellátásban több mint 50 felnőttet foglalkoztatnak, az iskolában 77 gyermek tanul. Sokféle terápiát, tematikus foglalkozást alkalmaztak, és a mostani tanév egyik eredménye, hogy még magasabb szintre lépett a kulturális akadálymentesítés a városi intézményekkel való együttműködésnek köszönhetően. Juhász Zsófiát, az Immanuel vezetőjét hallják.
Mi is igyekszünk úgy működni, mint minden iskola, bár nem csak iskolai tevékenységünk van. Azzal tudok igazából minden tanévet lezárni, hogy nagyon klassz és hasznos dolgokat csináltunk. Állatasszisztált foglalkozások zajlanak mind a terápiák során, tehát a mozgásszervi rehabilitáció az is hatékonyabb az ő bevonásukkal, de inkább a pedagógiai céljainkat segítik ezek a foglalkozások. Egyébként nagyon sok tematikus foglalkozásunk van, ahol a kollégák kreativitása határtalan abban, hogy milyen eszközök vonnak be, illetve most már egyre több szervezetet is bevonunk. Egyfajta kulturális akadálymentesítés indult el, amiben mi így élen járunk a városban, amivel egy kicsit a kulturális intézményeknek a szemléletét próbáljuk formálni, és ők egyébként nagyon nyitottak erre, így az Agora, a Modem, illetve a Csokonai Színház is. Az iskolában 77 tanulunk volt ebben a tanévben, a szociális ellátásban 58, és ugye van még a támogatott lakhatásunk, ami most már harmadik éve működik, ott pedig 9 fiatalunk van, aki életvitelszerűen minden napjait bent tölti. Egyedül az iskolánkban van még hely bővülésre, az iskola, ahol még van lehetőségünk 2 osztályi gyereket fölvenni. Sajnos újra elértük azt az állapotot, amikor a felnőtt ellátásunkban nem tudjuk most már átvenni, még a saját iskolás tanulóinkat se a jövő évtől.
Nyitott kertnapokkal és tematikus táborral készül a nyárra a Kék Erdő Alapítvány. A szervezet a szenzoros zavarral, ADHD-val, autizmussal küzdő gyermekeknek és szüleiknek nyújt segítséget. Bánkon működik a szenzoros kertjük, ide szervezik a programokat. Az augusztusi tábor elsősorban az iskola előtt álló, de nem csak a speciális igényű gyerekeknek szól, ezt mondta rádiónknak Sándor Molnár Helga, az alapítvány ügyvezetője.
Fogunk tartani a nyár folyamán többször nyitott kertnapokat, amikor nem tartunk foglalkozást külön, de lehet jönni egy biztonságos környezetbe eltölteni egy délelőttöt. És az a tapasztalatunk, hogy amikor valaki újonnan érkezik a kertbe, akkor még előfordul az, hogy nem találják a helyüket sem a gyerekek, sem a szülők. Kertünkben egy szabály van, sem önmagadat, sem más, sem a környezetet nem bánthatod. Ezen túl pedig mindent szabadon fel lehet fedezni. Augusztusban fogjuk tartani a magonc táborunkat, 5-7 éves korú gyerekeket várunk elsősorban, főleg az óvoda vége iskola kezdés előtti átmenetet szeretnénk ezzel segíteni, pont ezért tartjuk augusztusban, hogy akik iskolába lépnek, ők már egy olyan állapotban tudják elkezdeni az iskolát, ami kevesebb szorongással tölti el őket. Ezekben a táborokban az a különleges és az a úgymond specialitásunk, hogy bárhogyan érezhetik magukat a gyerekek, mi ezen segítünk átmenni nekik. Több szakemberrel dolgozunk, gyógypedasszisztens van velünk, úgy van felépítve a táborunk, tudunk, hogy 10, maximum 12 gyermek az, akikre érdemben tudunk figyelmet fordítani. A táborban nem csak érintett gyerekek jönnek, nincs megszabva, hogy csak autisták, csak ADHD-sok, hanem teljesen inkluzív, szabadon engedjük őket egy közösségbe. Van még néhány helyünk, tudunk fogadni gyerekeket, úgyhogy szeretettel várjuk őket.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Kerek asztalra tetted, mélyen belenéz.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Június 27-e szombat van, a szerkesztőt Lénárt Vandát hallják. Következzen kínálatunk 7 óráig. Hamarosan hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy Mes Attillát úgy szokták emlegetni, mint a vajdasági jachtművész és színkapitány. A színész a tanulmányait az Újvidéki Művészeti Akadémián végezte, sokáig a Szabadkai Népszínház társulatában játszott, ma pedig jachtkapitányként járja a nagyvilágot. Arról is beszél hamarosan, hogy hogyan kapcsolódik össze a hajózás és a művészet. Ez tehát a kínálatunk 7 óráig. Maradjanak velünk!
If you curse me, then I will bless you. If you hurt me, I will forgive. And if you hate me, then I will love you. I choose the Jesus way. If you're helpless, I will defend you. And if you're burdened, I'll share the weight. And if you're hopeless, then let me show you there's hope in the Jesus way.
He is the treasure.
csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
Áldás békesség, Simon Döme András vagyok, a besenyődi, leveleki, magyi gyülekezetek lelki pásztora. Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak a római gyülekezethez írott leveléből, annak is a 13. részének az első 7 versét. Így szól hozzánk Isten igéje. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől. Ami hatalom pedig van, Istentől rendeltetett. Aki tehát nem engedelmeskedik a hatalomnak, az Isten rendelkezésével fordul szembe. Akik pedig szembefordulnak vele, azok maguknak köszönhetik ítéletüket. Mert nem a jó cselekedet miatt kell félni az előjáróktól, hanem a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle. Mert Isten szolgálja ő neked a jó elősegítésére. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgálja, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. Ezért tehát engedelmeskedni kell, nem csak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. Hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig tisztelettel, annak a tiszteletet. A mai bibliai ige szakasz a különböző felettesekhez, elöljárókhoz való kapcsolat rendjét mutatja be. A keresztény ember Pál apostol tanítása szerint része a társadalomnak, része ennek a világnak, és megvannak a maga kötelességei, feladatai, amelyeket nem vehet félváról, amely mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Kedves testvérek, ez semmit sem változott Pál apostol kora óta, ez a mai napig igaz. Nekünk is megvannak a kötelességeink, amelyeket teljesítenünk kell. Az iskolában, a munkahelyeinken, a feletteseink, vagy éppen a kollégáink irányába. Te vajon, szeretett testvérem, teljesíted azokat a kötelességeidet, amelyek rád vannak bízva? Vállalod felelősséggel mindazt, amivel megbíznak, vagy keresed a kiskapukat és az egyszerűbb megoldásokat? És a világi kérdéseket követően, én azt szeretném tőled kérdezni, hogy teljesítetted-e már a kötelességeidet, mondjuk Isten irányába? Pünkösd ünnepe után vagyunk, abban az időszakban, amikor arra emlékeztünk, hogy megszületett az egyház. Kedves testvérem, ennek az egyháznak már rengeteg tagja volt veled együtt. Azért vagyunk a tagjai, mert hálásak vagyunk, elsősorban nem az egyházért, hanem az egyház által hirdetett üzenetért. Hogyha hálás vagy a te egyházadért, a te saját gyülekezetedért, a hálán túl tettél már valamit érte? Mit vállaltál ezért az egyházért? Nem fenyeget időnként a kísértés, mindent elintézel, minden kötelességedet végrehajtod, de valahogy az Isten iránti kötelességed, küldetésed mindig napolva van, vagy elfelejtve. Nem lehet, hogy időnként mindenkinek próbálsz megfelelni, csak az Úristennek nem. És az Isten iránti feladataid, kötelességeid csúsznak szét, vagy el. Gondold át, hogy vajon te rád mit bízott az Úr? Gondold át, hogy mi lehet a te szolgálatod, a te feladatod, akár a mai napon is. Gondold át, hogy hol van olyan terület most az életedben, ahol nagyon számítana rád az Isten. Krisztus számít rád. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, tényleg sok mindennek próbálunk megfelelni, kollégáknak, főnöknek, osztálytársaknak, osztályfőnököknek, sok mindenkinek. Próbálunk úgy élni, többé vagy kevésbé, hogy nagyjából mindenkinek megfeleljünk, vagy ne legyen már rólunk rossz a véleménye. És amikor azt kell átgondolnunk, hogy olyan az te irányodba való kötelességeinket teljesítettük-e, akkor lehet, hogy vakarjuk a fejünket, mert mintha az mindig úgy a fontossági listának a vége lenne. Mintha az mindig úgy tolva lenne, hogy majd holnap, majd jövő héten. Se tudjuk képzelni, hogy ilyenkor mennyire csalódott vagy. Segíts, hogy ne így gondolkodjunk, hogy majd megoldjuk, majd elrendezzük, majd megcsináljuk, hanem engedd meg, hogy a mai napon, a mostban kezdjük el azokat a kötelességeinket, amelyeket ránk bíztál. Lelked segítségét kérjük, hogy ez így legyen. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól. Oroszi Beatrix a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója azt mondta, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Oroszi Beatrix tiszti főorvos elmondta, jelenleg másodfokú hőségriasztás van érvényben, de szombat 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország teljes területére. Mint mondta, extrém meleg időre számíthatunk legalább 4 napon keresztül, a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 Celsius fokot, több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat. Oroszi Beatrix kiemelte, a meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet, az elmúlt 20 évben nem láttak ehhez hasonlót, fogalmazott a szakember. A hőség jelentős terhelést jelent a szervezetnek, így arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára, illetve a környezetében élő emberekre is. Az ország egész területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható szombaton, hívta fel a figyelmet a Hungromet Nonprofit ZRT. Az előrejelzés szerint Nyugat, Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és a fővárosban, a Dél- és Észak-Alföldön, valamint Észak-Magyarországon kell felkészülni nagyon erős UVB-sugárzásra. A legmagasabb 8,2 körüli értékek Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon alakulhatnak, még Nyugat és Közép-Dunántúlon, valamint Pest vármegyében és Budapesten 8,1-es maximum érték várható. A Hungaromet közleményében felhívja a figyelmet, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Vállattakaró, póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata mindenképpen javasolt. Normál bőrtípusnál ugyanis már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet, olvasható a közleményben. Július 1-én indul a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei-tónál és a Tisza-tónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak, közölte a NAV. A közlemény szerint idén július 1-e és augusztus 31-e között fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikkek eredetét, a jövedéki termékek forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják kiemelten. A közleményben figyelmeztettek, a NAV akár 2 millió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést. Mindezek mellett a mulasztási bírságon kívül 12 nyitvatartási napra lezárhatja a NAV vállalkozás üzletét is.
Az időjárásról.
Szombaton többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 38 fok között változik.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Now nem tudom meg, ha nem próbálom, hogy feladom csendben, vagy végig csinálom. Startup lettem, valóra váltom az álmom, amit egy filmből csentem, előről kezdem. Innentől minden szinte értelmetlen, ami nem visz előre, nem visz a cél felé, élom az kérteni. Mi lesz, ha elmegy a hangom, random, hirtelen kiszárad a torkom, pardon. Ha cserben hagy a szívem, ha jó érem, ami sosem volt, elveszítem. Laptopba ömlik a szörpöm, a körmöm letörik, az összes ismerősöm törlöm. Mi lesz, ha beégek a vizsgán tisztán, iszom a vodkát, nem rejtőzöm. Hát legalább érezem, hogy élek, egy tényleg, mi mikor magamnak zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, vagy az érdek visz előre a hisztek bennem. De legalább érzem azt, hogy élek, egy tényleg, mi mikor nektek zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, az a lényeg, hogy az akarat megvan bennem. Inverse bungee jumping, a zsinór a lábom, hagyom az élet magába ráncsom, kézen fekvő, hogy nem egészséges, de belehalni életmentő, megérdemeltem. Szállok el, mert én mindent megtettem. Nem nézek vissza a földre, valaki kérdené, mentem a fény felé. Elmegy a hangom, random, hirtelen kiszárad a torkom, pardon. És cserben hagy a szívem, a jó érem, ami sosem volt, elveszítem. Laptopba ömlik a szörpöm, a körmöm letörik, az összes ismerősöm törlöm. És végül beégek a vizsgán tisztán, iszom a vodkát, nem rejtőzöm. Hát legalább érezzem, hogy élek, de tényleg, mi mikor magamnak zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, vagy az érdek visz előre a hisztek bennem. De legalább érzem azt, hogy élek, de tényleg, mi mikor nektek zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, az a lényeg, hogy az akarat megvan bennem. Hát legalább érezzem, hogy élek, de tényleg, mi mikor magamnak zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, vagy az érdek visz előre a hisztek bennem. De legalább érzem azt, hogy élek, de tényleg, mi mikor nektek zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, az a lényeg, hogy az akarat megvan bennem.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Mes Attillát úgy szokták emlegetni, mint a vajdasági jachtművész és színkapitány. A színész a tanulmányait az Újvidéki Művészeti Akadémián végezte, sokáig a Szabadkai Népszínház társulatában játszott, ma pedig jachtkapitányként járja a világot. A következő percekben arról is beszél, hogy hogyan kapcsolódik össze a hajózás és a művészet. Vajda Noa interjúja következik.
Mikor kapcsolódtál először a színészettel?
1974 óta van Művészeti Akadémia Újvidéken, és szerintem nem nagyon volt még arra példa, hogy valaki ne színházon keresztül jusson be az akadémiára, mert én például kivétel erősítő szabályvonal vagyok. Én ugyanis nem a színházon keresztül szerettem meg a színész munkáját, ha lehet mondani. Hatalmas filmofil voltam, tehát folyamatosan filmeket, sorozatokat néztem, és engem ott nyűgözött le igazából az, hogy van egy ilyen szakma. Nem a színháznak az illata, az attitűdje, az élősége az, ami engem megfogott annak idején. Ez később következett be bennem, hogy ez átfordult és izgalmasabbá vált bennem, de a filmek világa volt az, amit szerettem. Az, hogy kicsit klasszikus, meg lehet, hogy közhelyes, és ez a bármi lehet büntetlenül, neked érdekesek voltak a világok, amiket láttam, és arra vártam szerintem. Talán egészen pici gyerekkoromban, de már ilyen elsüldött én tínédzser koromban, hogy lehessek tulajdonképpen bármi. Furcsa világban nőttem fel, hogy a Szabadkán volt egy úgynevezett híres Risztics korszak, amikor egy Gyübise Risztics nevű rendező tartózkodott itt Szabadkán, és tulajdonképpen összeolvasztotta a magyar és a szerb társulatot egy ilyen váratlan húzással, és ilyen furcsa kísérletező színházat csinált ez a Risztics korszak. Azt kell tudni, hogy próbált egy ilyen univerzális nyelvet használni, hogy nem voltak magyar vagy szerb előadások, hanem minden előadásban ilyen vagy vegytisztított, vagy ilyen kacsvaszosan összekevert nyelvezettel beszéltek. Ezzel próbált olyan internacionálissá tenni a színházat. Valószínűleg ebből az okból kifolyólag az iskolák már nem szerveztek abban az időben színházlátogatásokat. Az egyik első színházi élményem az viszont egy Zenit című előadás. A Risztics korszakban volt, akiről azt is tudni kell, hogy ilyen furcsán próbálta bejátszani a különböző tereket. Tehát ez az előadás ez úgy működött, hogy beszálltunk egy autóbuszba, ami kivitt bennünket Parizsra, a vasútállomásra, ahol fel volt állítva két vagon, amiben betereltek bennünket, ránk csukták a vagonnak az ajtaját, és ott kezdődött bent az előadás. Ami egy furcsa élmény volt számomra. Előtte max a gyerekszínházban ismerhettem egyáltalán a színház világát, hogy fönn van egy élő ember, én meg lent nézem azt egy az egyben, de az, hogy engem egy ilyen furcsa helyzetbe tesznek be, számomra teljesen ismeretlen volt. Nekem izgalmas volt. És aztán még egy előadást láttam, és abból csak pici emlékfosztályok maradnak meg, hogy egy ilyen színpadon föl volt építve egy ház belső, de valahogy olyan érzésünk volt, mint egy átlátszóak lennének a falak. Tehát nekem a két első színházi élménye nem is ez az igazi klasszikus színházi forma volt, hanem pont ez a kísérletező színházi forma. Ami lehet, hogy kiadtott utána az én színházi érdeklődésem, mert mai napig is nagyon szeretem a nem klasszikus formákat játszani, meg művelni a klasszikus formákat szeretem jobban, de nézni meg viszonyatosan szeretem azt, ami elrugaszkodik ettől. Most a Risztics korszakában arra rengeteg példa volt, hogy a városnak a főterén játszott az előadást, vagy kivitte az embereket a Palics partjára, vagy a palicsi sétányon két oldalt álltak az emberek, és ott tartott az előadás. Meg egy gyerekszínház előadás, amiből egyetlen kép maradt meg, hogy egy hajónak az orra föl volt építve, felint nézünk fel, és az így valamilyen formában mozgott. Valószínűleg gyerekkoromban így lenyűgözhetett, hogy lehet egy hajó fönn a színpadon. De ennyi. És aztán nekem zéró színház élményem volt egészen az akadémiáig.
Az Újvidéki Művészeti Akadémia után mi volt a következő lépés? Ugye a Szabadkai Népszínház társulatába kerültél.
Az osztályomat, ezt a 10 embert szokták ilyen az arany generációnak nevezni, vagy az arany 10-es. Ahányan elkezdtük, azok mind befejeztük, ezért is egy ilyen arany generációnak számítottunk, és azért is, mert egy hihetetlenül szerencsés generáció volt a miénk, úgyhogy mi még harmadéves korunkban már megkaptuk a színészi munkahelyeinket, hiszen itt a délszláv háborús időszakról beszélünk, azt hiszem, hogy abban az évben talán 5 vagy 6 szerződéses színész volt az Újvidéki Színházban, Szabadkán pedig pont azt az évet fogtuk ki, hogy a Szabadkai Népszínházat, akkor Kovács Ügyes, aki átvette a színház művészeti vezetését, oda tettek egy közgazdász igazgatót, az a városnak a jó húzása volt Edu Dár Zsuzsana személyébe, hogy jogilag tisztázzák le, és próbálják meg újraindítani a színházat. És mi pont akkor érkeztünk meg. Mi egy üres színházba érkeztünk meg, és úgy építettük fel a társulatot, hogy mi ezért is számítunk egy ilyen aranygenerációnak, hogy mindenki, még be se fejeztük az akadémiát, és már munkahelyünk volt. Hát az Újvidéki Színházban landoltak, a többiek a Szabadkai Színházban. Ugye megkérdeztek bennünket, hogy hová szeretnénk, de aztán ezt a kérésünket nem mondhatom, hogy maradéktalanul teljesítették, mert én konkrétan például az Újvidéki Színházat kértem abban az időben is, hogy a Szabadkai Színházhoz került, és mi a semmiből kezdtünk színházat csinálni. Tényleg ez a Risztics utáni korszak, ez a teljes nincstelenség volt. És én azt hiszem, az első színházi előadásom az a Hazudj inkább kedvesen című karácsonyi komédia volt, egy ilyen bűnügyi komédia. A Hulla a kanapé alatt, én játszottam a betörőt benne. Aztán 4 évig repertoáron volt az előadás, nagyon szerette a közönség. Hát ki volt éhezve a Szabadkai közönség eleve a magyar színházra. Volt egy ilyen hihetetlen űr előttünk ezzel a Risztics korszakkal, amit mi voltunk hivatottak betölteni. És ebből a szempontból nagyon szerencsések is voltunk még azért is, mert ugye általában a színész életében a színészi érés fázis az ugye nem ott fejeződik, hogy kijárja az akadémiát, és akkor 4 éves korában ő kiesik, ezt már fantasztikus alakításokat tud hozni. Általában egy érés folyamatra van szükség. De rendezőkkel dolgozva, akik tudják vezetni a színészt, akkor biztosabbá válik, tisztázza a reakciós idejét, a színeket helyre tudja magában rakni. De nekünk ez a folyamat nagyon gyors volt, mert ugye bekerültünk egy színházba, ahol nem volt idősebb generáció, nem volt egyáltalán színész, mi voltunk a színészek benne, tehát nekünk már tulajdonképpen nagy feladatokkal kellett megbirkóznunk, de úgy nekünk, mint az Újvidéki Színházasoknak is. És mi elég gyorsan értünk. Persze nyilván majd az utókor, meg a színház történészek fogják megmondani, hogy vajon jól érlelődtünk-e, szerintem igen, amellett pedig nagyon izgalmas szerepeket játszottunk.
Mi volt a legmeghatározóbb darab a szerep, amit játszottál, vagy amiben játszottál?
Ugye a színész életében elvileg ugye minden szerep, amit rábíznak, az valamilyen formában egy kihívás kéne, hogy legyen, építkezik önmagából. Én így tudtam mindig megközelíteni egy-egy kedvenc szerepemet, hogyha mondhatunk ilyet. De igazából nekem általában kedvenc előadásaim voltak, amik valamilyen formában lehetőséget nyújtottak arra, hogy ne csak azt érezzem, hogy valami fajta repetícióban van részem. Mert ugye a színész ez megcsinál egy szerepet, jobb esetben eljátsza 25-ször, 50-szer, ha a közönség imádja, akkor 100-szor. De nekem igazából mindig azok voltak az izgalmas előadások, amikben azt érezhettem, vagy hihettem, hogy minden estén valahol egy picikét más. Hogy én magam is mindig a játszás alkalmával élek, vagy értek meg valamit. Ezt most már persze én a másik oldalról is tudom, mert nagyon sokat rendeztem, ugye olyan helyzetbe hozni a színészt, hogy ez nem csak megcsinálja másfél hónapja alatt azt a bizonyos karaktert, hanem utána még van lehetősége megérteni, megérlelni azt a szerepet. Rendezőként nyilván én biztosítom most számukra, annak idején meg nyilván számomra ezek más rendezők biztosították, de én azokat a darabokat szerettem, amiben úgy érezhettem magamat, hogy minden játszáskor valami újat fölfogok erről a karakterről, vagy erről a világról. Például a Szabadfi Kosztályadősű Színházban volt egy relatív közönség sikert nem túlságosan arató előadás. Ezt nem mondhatjuk, hogy dőltek rá nézők. A Danilo kis Siratófa című produkciójára, amit Szaboda Tibor rendezett, az akkori igazgatója a Kosztályadősű Színháznak, de egyébként évfolyamtársam is volt. Kitűnő színházi szakember, ilyen két lábon járó enciklopédia volt, összegyűrt két-három Danilo kis novellát, regényt egy színházi előadássá, és az valami olyan furcsa költői módon tudta megcsinálni, hogy én, aki játszottam benne, én bevallom most már így a 25-30 év táblatában nyilván magamnak is bevallhatom meg a nézőnek is, én nem feltétlenül értettem, hogy én mit játszok ahol. Szerettem a karakteremet, szerettem a helyzeteket, de én nem értettem, hogy ez a darab miről szól. Ezt csak később értettem meg, és ezért volt izgalmas pont konkrét ez a darab, mert lehetősége nyúlt arra, hogy egyébként is specifikus volt ez az előadás, mert úgy volt kitalálva, hogy a kétszer bejött a színpadra, azonnal már nem távozott, tehát mi tulajdonképpen néztük utána a többieknek a jelenetét, és ahogyan néztem a jeleneteket, a saját dolgomat végeztem, értettem meg előadásról előadásra, hogy mi a francot akar a Szabada Tibor ezzel a szöveggel, meg ezzel a mindjövővel, ezzel a világgal elmondani. De ugyanakkor volt például arra is példa, megboldogult Péter Ferenc színész kollégám és rendező kollégám. Ő rendezett egyszer egy Tasnádi darabot, a Közellenség címét, amiben Lajkó Félix készítette a zenét, és egy vajdasági underground operetnek tituláltuk ezt a szöveget akkor, és abban egy ilyen valószínűleg pszichésen labilis személy kellett játszon, Nagy Vencelnek hívták, mi csak a szép módszerrel mondva a szemeteknek a kapitányát, vezetőjét játszottam, és ez meg komplexitásában, összetettségében volt egy izgalmas szerep. És nagyon érdekes világa volt annak az előadásnak, egy ilyen akkor cyber punk-szerű színpadi kép volt, a bluháink is ilyen nem korhoz illő valamik voltak, a zene, amit a Lajkó Felix készített hozzá, az is ilyen érdekes keveréke volt a szint és a klasszikus zenének, amiről híres a Lajkó Félix, és ettől kapott egy olyan furcsa milliót ez a világ, de nagyon jó volt belelépni este 7:30-kor, de nekem nagyon izgalmas volt magamra öltenem ezt a figurát, és ott nem bántam, hogy mindig ugyanazt játszom, ugyanazokat a helyzeteket játszom.
A Kishegyesi Szép Szó táborban, ami a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületének a tehetségvonulú műhelye, évről évre készítesz a versmondó gyerekeket, és verspárkészítőként is tevékenykedsz. Ez mellett pódiumművekben is szoktál szerepelni. Mit ad neked a versek világa?
Van ez a furcsa nyelvünk, amit úgy hívnak, hogy magyar, az egyik leggazdagabb nyelvnek számít, de persze könnyen mondhatjuk mi, nem tudom, francia, nyilván a francia is egy gyönyörű szép nyelv, és valószínűleg fantasztikus irodalmi művek születnek francia nyelven is, de én azt nem beszélem, viszont a magyart igen, és a magyarról tudom, hogy lehetőséget ad arra, hogy mi nagyon sokféleképpen fejezzünk ki gondolatokat és érzéseket. Ennek még izgalmasabb formája szerintem a vers, ami egy hihetetlenül tömör forma. Egy csát novellával lehetne párhuzamot húzni, hogy két oldalas az egész, de valamitől mindig úgy érzem a csátnál, amikor elolvasom, hogy annak a karakternek, aki mindösszesen két oldalon jelenik meg, az egész életét ismerem. Mert most a versnek kell ezt megcsinálnia, hogy mindösszesen néhány sorban, vagy rímekkel való játékban, szavak furcsa egymás mellé rakásával játszva kell, hogy elmondjon hatalmas dolgokat, akár egész emberi sorsokat, és ezt teszi nagyon tömör formában. Én ezért szeretem ezt a formát, ezért szeretem ezt. A másik meg az, hogy lehetőséget ad arra, hogy az ember akár profiként, akár most csúnya szóval élve nyilván a hétköznapi ember, és hogyha úgy dönt, hogy verse mondjon, akkor lehetőséget kap arra, hogy csiszolja még inkább saját magát, hiszen ezekkel a rövid, néha kacifántos, néha egyszerű, de mégiscsak tömör formájú mondatokkal kell megpróbálni a sok érdekes dolgot elmondani. És ez nem könnyű. Szerintem tanítható, nyilván kell hozzá egy alapvető képesség, a képesség egy külső szemmel nagyon ügyesen csiszolható, és megéri, mert aztán visszaköszön az embernek az énjében. Magyarán, amikor éppen nem verset mond, akkor is visszacsöng benne az, hogy valamitől ez az ember tud közölni tőmondatokkal, vagy tud közölni kacifántos szinte nem magyar mondatokkal. Ez az, ami számomra izgalmas benne. Szeretném hinni nyilván azt, hogy ezt mindenki így érzi, amikor verseket olvas, hogy valamitől az a világ, amit ez a költő, akár ebben az egy versében, akár az egész életművében képviselt, az szól nekem valamiről, az viszel engem valahová. Én ezért szeretem a verseket, és amikor azt meg tudom érezni vagy látni, hogy egy gyerek fog egy szöveget, és ez olyan fantasztikusan találkozik vele, hogy egyszer csak az, amit a költő el akart mondani, az ő mondani valójában, a vers mondónak a mondani valójában válik, ez egy ilyen picin csoda.
Mes Attillát úgy szokták emlegetni, mint a vajdasági jachtművész és színkapitány. A színész a tanulmányait az Újvidéki Művészeti Akadémián végezte, sokáig a Szabadkai Népszínház társulatában játszott, ma pedig jachtkapitányként járja a világot. Mes Attillával Vajda Noa beszélgetett.
Ez a szerelem egy felhő a magasban. Üzenet egy elsüllyedt palackban. Hátsó szándék a kedves szavakban. És ettől lesz pont úgy jó, ahogy van. Míg a szemeden látom, hogy marasztasz, én meg vinnélek magammal. És a város bújtat minket el a kanyarban. És ettől lesz pont úgy jó, ahogy van. Szívem szúr, ha látlak, csak az a szerencsénk, hogy nem vagyok bátrabb. Téged is szíven szúr, ha látsz. És könnyebb persze nem gondolni rám. Hogyha megint ide nézel titokban, már csak nevetek és sírok magamban. Ez az álom van, meg nincs, és ide jutottam. És tőled lesz pont úgy jó, ahogy van. Thank you.
református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Van az úgy, hogy az idő nem elég, de az életemtől szép, ha nagy a tét. Egy utazás az élet, semmi más. Egyszer csak vége, és nincs tovább. De addig miért is adnám fel, futok tovább, s nem érdekel, ha utam végül a célba ér, érezzem, hogy én nem volt miért. Hát éltsd meg, szakadtól az élet, egy rohanás az álmaink után, ne hozz vissza, kérlek, ha velem tartasz hosszú. A cél a fontos, csak az út. Elvisz az égig, szaladj, ha tudsz. Az idő nem számít nekem, futok tovább, s nem érdekel. A utam végül a célba ér, érezzem, hogy én nem volt miért. Hát értsd meg, szakadtól az élet, egy rohanás kérlek, ha velem tartasz, hosszú lesz a táv, szabadul a lélek, éljünk úgy, hogy égig ér a vágy, s minden vett az utolsó talán. Vár a szabad világ, néha fejjel a falnak szaladunk, változás, csak ennyit akarunk. Van az út, hogy az idő végül nem elég, de az élet ettől szép, ha nagy a tér. Mondj valami újat, valami más, mondd mit hoz a holnap, kell a változás. Mondj, ha van a hatás, mondj valami újat, egy gyönyörű trónás. Mondj valami más, benne még ér a vágy. Mondj mit hoz a holnap, kell a változás. Szakadtól az élet, egy rohanás az álmaink után, ne hozz vissza, kérlek, ha velem tartasz, hosszú lesz a táv, szabadul a lélek, éljünk úgy, hogy égig ér a vágy, s minden vett az utolsó talán. Vár a szabad világ, néha fejjel a falak szaladunk, változás csak ennyit.
Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.